Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Jó napot kívánok kedves hallgatóink, illetve a nézőknek, akik később a YouTube-on látják ezt az adást. Benda László vagyok. Nagyon mozgalmas diplomáciai napok után vagyunk Európában, az euróatlanti kapcsolatok tekintetében is, hogy másra ne gondoljunk a legfrissebb hírre, hogy András volt herceget letartóztatták az Epstein botrány, mondjuk úgy begyűrűzése okán, de ha tényleg csak a pőre diplomáciára gondolok, volt itt egy belgiumi kastélyban nagyon érdekes európai találkozó, aztán ott volt a fényességekkel jelölt müncheni biztonságpolitikai konferencia. Genfben különböző nemzetközi tanácsokat tartottak. Rubio nagyon érdekes beszédet mondott a bajor fővárosban, majd utána érdekes módon Budapestre, illetve Pozsonyba előtte, Pozsonyba látogatott. És hát itt voltak ezek a genfi tárgyalások Ukrajna ügyében, Irán, tehát nem is akarok több témát mondani, mert már két napi idegélelmet igényelne vendégeimtől, Jeszenszky Géza volt külügyminisztertől, washingtoni és oszlói nagykövettől, illetve Barta Dánieltől, most egy macera név következik, az Euróatlanti Integrációs és Demokrácia Alapítvány igazgatójától. Sikerült?
A lényeg szerintem benne volt, úgyhogy köszönöm.
Jeszenszky Géza diplomácia történész, aki az angol száz országokkal sokat foglalkozott. Egészen röviden, mi az első röbb gondolatod az András volt herceg letartóztatása kapcsán?
Az első gondolatom az, hogy ez is bizonyítja a brit hagyományoknak az erősségét. Az, hogy senki sem áll a törvény fölött. Az, hogy most mi a törvény, milyen törvényt szeget meg, azt én most nem tudnám megmondani. Hát maga az ügy, az a kapcsolat, amelyről hát most is szó van, az önmagában
hogy
is.
Hogy Epsteinnek esetleg államtitkokat, vagy valamiket adott volna.
Igen, hát hogyha ez majd ki fog derülni, de hát tényleg én azt tartanám fontosnak hangsúlyozni, mondjuk a magyar társadalomnak, hogy lehet valaki akár az uralkodó testvére, hogyha komoly kifogások merülnek föl vele szemben, akkor ott a törvény, akkor nem penti. Hát mondjuk Magyarországon erre nincsenek nagyon hagyomány, és ma különösen
nem lenne. Fogalmaztál, igen. De hát senki sem áll a törvény fölött, ezt látszik igazolni az is, hogy harmadik Károly brit uralkodó azt mondta, hogy ő is hajlandó megszólalni az ügyben, ha kérdezik.
Tulajdonképpen kármentés folyik a királyi ház környékén, tehát hogy a királyi ház renoméját ez az ügy azért egy picit megtépázta, és miután azért megfosztották a címeitől, egy kicsit könnyebb kiállni a királynak is, különösen azután, hogy azért hangsúlyozták, hogy többször nem fejtette ki az igazságot a maga teljességében a királyi család tagjainak sem András herceg, hogy mennyire volt érintett ezekben az ügyekben, tehát én azt gondolom, hogy részben a nyilvánosságra hozott dokumentumokból tudták meg, hogy milyek voltak a kapcsolatai Epsteinnel.
Sőt, még a dokumentumokat sem hozták nyilvánosságra, hiszen a rendőrségi közlemény még név nélkül említi, miközben a BBC és jó pár más hírügynökség már nevesíti a letartóztatottat. No, lépjünk túl a nemzetközi konferenciák terepére, hiszen itt volt ez a müncheni tanácskozás múlt hét végén, ahol nagyon várták Marco Rubio külügyminiszter beszédét. Még pontosabban, előzőleg még netán Donald Trumpot is várták oda. Miről szólt ez a beszéd, és mennyire volt más, mint egy évvel ezelőtt J.D. Vance alelnöknek a beszéde?
Igen, ha nem hangzott volna el egy évvel ezelőtt ez az a bizonyos beszéd, amely tulajdonképpen, ha nem is hadüzenet volt Európával szemben, de egy rendkívül erős hangú kritika, nagyon vitatható elvek vagy érvek alapján, de akkor azt mondolhatták volna, hogy hát jó, hát az elnök nem jön el, nem becsüli meg annyira ezt a valóban nagy hagyományú konferenciát, de hát az alelnök az is jó lesz nekünk. Most azonban volt mit jóvá tenni, kármentésnek is lehet ezt tekinteni.
A tavalyi Vance beszéd után.
A Vance beszéd után, igen, az alelnököt, aki hát azért nagyon szép szavakkal emlékezett meg Amerika és Európa közös gyökereiről, a közös...
Már most Rubio-ról beszélsz.
Már Rubio-ról beszélsz. Igen.
Szemben az alelnökkel.
Igen, természetesen. Tehát első pillantásra megnyugtató volt, és hát úgy olvashattuk, hogy a közönség felállva tapsolt, pedig azok nem szoktak állandóan felállni.
Az orosz sajtóban az jelent meg, hogy elég nagy némaság fogadta ezt a beszédet.
Nem, hát azt hát én nem voltam,
ugye ott meg kell. Az orosz sajtó.
Ja, az orosz sajtó, igen, igen. Hát ugye nem tudom, a magyar sajtó legalább mennyit megírt erről, hogy azért ott felálltak, legalábbis én abban olvastam ezt. Szóval azért utólag már rögtön a kommentátorok is, meg hát az később azóta elhangzott értékelések is már vegyes képet mondanak. Volt, aki azt mondja, hogy hát sejem köntösbe, vagy sejem papírba burkolt fenyegetés, buzogány.
Volt mérgezett szerelmi vallomás is.
Ilyeneket is mondanak, igen. Ugyanakkor olyan véleményt is olvastam itt Magyarországon is, hogy hát ez egy remek beszéd volt. Olvasni kellene, tanulmányozni kellene. Én inkább a negatív hangsúlyt, negatívra helyezném a hangsúlyt, mert igaz, hogy mondjuk hát a diplomatikus volt a nyelv, és voltak benne szép szavak, de valójában megerősítette, vagy semmiképpen sem cáfolta azt a amerikai elnökhöz, Trumphoz joggal fűzött megközelítést, amit mondjuk a hírhette is mondható nemzetbiztonsági vagy stratégiai dokumentumában megfogalmazott, hogy hát Európa az hanyatlik, Európában rossz tendenciák vannak, vannak ugyan a szélső jobb oldalt jelentő jó pártok is, de hát Európának csak egy alárendelt szerepe lehet, hogyha jó viselkedik Európa, és ezt tulajdonképpen Rubio is ilyesmit mondott, akkor folytatódhat a barátság, de ahhoz Európának magához kell térnie.
Igen, azt mondta tulajdonképpen Rubio, hogy európai barátainkat emlegette, a közös kulturális gyökereket is, de vannak bizony olyan hibák, amikön fölül kell emelkedni, mert ha Európa ezt nem teszi meg, akkor Amerika teszi meg. Ezt hogy látod?
Én egyetértek Gézával abban, hogy tehát ez egy inkább negatív beszéd volt, és ami igazán érdekes, hogy én utána elolvastam, hogy mit írtak a Trumphoz köthető kutatóintézetek arról, hogy mi volt ez a cél, ezzel a beszéddel a célja, és például az America First Policy Institute úgy nyilatkozik erről a beszédről, mint hogy ez egy hatékony fegyver az európaiakkal szemben, nem csak botot kell használnunk, hanem
mézes
madzagot is kell használnunk az európaiakkal folytatott kommunikáció során, és tulajdonképpen Rubio nem tett más, mint újra csomagolta a tavalyi beszédet egy olyan formátumba, ami az európaiak számára is elfogadható. És én azért gondolom ezt a negatív olvasatot, tehát szerintem ezt a negatív olvasatot, ami igazán felerősítette, az pont az utána következő két látogatás. Tehát miközben Münchenben arról beszél, hogy egy erős és egységes Európában érdekült az Egyesült Államok, utána közvetlenül Münchenből elutazik Pozsonyba és Budapestre.
Két olyan országba, amelynek a kormánya erősen euroszkeptikus, illetve Moszkvához fűződő kapcsolatairól hírhet.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy pont sikerült a müncheni beszédet azért a helyére tenni ezzel a két látogatással, és én inkább ezen a szemüvegen keresztül nézem.
Voltak olyan felvetések is, akár a tavalyi Vance beszéd, akár az idei Rubio beszéd kapcsán, hogy ezt a két embert emlegetik a leggyakrabban, mint potenciális Trump utódot majd a 2028-as választásokon, mint hogyha mind a kettő már egy kicsit arra irányult volna, hogy elkezdték a választási kampányukat, hiszen Rubionak azért erősen megkötött a keze, most is a Trump iránti hűségét hangoztatta, illetve nem nagyon mondhat ellent az elnöknek külpolitikai kérdésekben, de a megfogalmazásuk, a becsomagolásuk sejtetni engedte azt, hogy őneki vannak ilyen tervei.
Ez eléggé ismert is, Amerikában is, de hát a világban is, és nem csak, hogy Rubio és Vance-nek a attitűdje, akár a múltja is eltérő, bár Vance is volt valamikor kritikus még Trumppal szemben, Rubio pedig hát ellenfele volt a primary során, tehát őneki elnöki ambíciói voltak korábban, és azt gondolom, hogy
republikánus elnök.
Republikánus természetesen, igen. Én azt hiszem, hogy közöttük van lényeges különbség is. Rubiót mondják akár a München kapcsán is, hogy ő a jó rendőr, de azért a múltja alapján én abban azt föltételezem, hogy ha ő lenne az elnök, akkor azért nem folytatná egyértelműen Trumpnak a politikáját, míg Vance esetében erre nincs okunk ezt feltételezni. Rubio pedig hát azért ő mondjuk származásánál fogva is.
Kubai
hát
eredetű a családja legalábbis.
Családi, hát ugye hát kubai származású, de hát ugye a spanyol kultúrához, az európai kultúrához. Úgyhogy amellett pedig én azt is nagyon valószínűleg tartom, hogy a következő elnökválasztáson azért inkább a középhez húzó személyeknek van esélye. Elegük lesz az amerikaiaknak is ebből a Trump-féle irányvonalból, az ő radikalizmusából, autokratikus vonásaiból. Úgyhogy ha Rubio nyerni akar, akkor Vance-el szemben, akkor neki ezt a mérsékelte vonalat kell képviselnie.
Azért maradjunk még egy pillanatra az amerikai belpolitikánál annyiban, hogy itt demokraták is részt vettek ezen a müncheni tanácskozásokon, például Gavin Newsom, a kaliforniai kormányzó, aki erősen kemény beszédet mondott, tehát Trumpot invazív fajtának titulálta, és azt mondta, hogy most csak átmeneti lehűlés van Amerika és Európa kapcsolatában, de a következő választáson, a demokrata győzelem után ezt is rendezni tudjuk. Ezt hogy látod?
Én azt érzem, hogy ő már ugye korábban is bejelentkezett a demokrata előválasztásokon a elnökjelölti szerepre, de Kaliforniából azért nagyon nehéz nyerni. Tehát ott azért az egy erős...
Ronald Reagannek fényesen sikerült.
Hát régen volt, tehát azért a Kalifornia jóval liberálisabb lett, erősebb gazdaságilag is. Tulajdonképpen elszakadt attól a demokrata, nem is a demokrata magtól, azoktól a demokratáktól, akiket meg kell nyerni középen ahhoz, hogy meg lehessen nyerni egy választást. Tehát a munkásosztálynak az a része, akit vissza kell nyerni tulajdonképpen Trumptól. Szerintem ő tőlük azért viszonylag messze van. Én azért éppen ezért azt gondolom, hogy bár biztos, hogy az ambíciói megmaradtak, és ő azért viszonylag jó pozícióból indul kormányzóként, de kicsi esélyt látok arra, hogy ő lesz a végén a demokraták jelöltje.
Még egy tétel a Rubio beszédből. Ő azért nagyon erősen migráció ellenes felhangokat is megütött Münchenben, és ezt utólagos bírálói úgy fejtették ki, minthogyha egy ilyen fehér barátabb Európát szeretne, ahogy Amerikában is nagyjából így látják a migráció kérdését. Most hagyjuk Trumpnak a mexikói határa építendő falát, de ha te már Rubiót most a jó rendőr szerb körében említetted, én nekem azért vannak kételjeim, hogy migrációs ügyekben, Kuba ügyében, ahonnan a szülei elszármaztak, vagy éppen Venezuela ügyében, mennyire lesz ő jó rendőr?
Hát a migráció kérdése az nem csak Amerikában fontos, hanem legalább
annyira fontos. Nem véletlenül említette Európában.
Igen, hát és hát Európában legalább annyira fontos, ugyanis Amerikában azért nem jelentett, az én ismereteim szerint legalábbis nem jelentett egy komoly belpolitikai törésvonalat, különösen Trump előtt, az, hogy Amerikában hát több millió illegálisnak minősülő mondjuk hát munkavállaló van, ugyanis az ő munkájukra szükség van. Az amerikai gazdaság összeomlana, ha ezeket a úgymond migránsokat vagy illegálisokat egyszerre mind kipaterolnák.
De hát ez Európában is így van.
Na, ez valóban Európában is így van, de Európában ez kézzelfoghatóbb probléma, éppen a iszlám fundamentalizmus, a terrorizmus miatt, amit persze a magyar társadalom egy része eltúlzottan hall, és ijesztően hall, mondjuk, hogy Bécsben sem lehet már rendesen élni, de ez egy, én azt gondolom, és ezt hangoztatom, sajnos csak itt ugye szűk körben tudom Magyarországon, hogy...
Hittem, hogy hat szem közt szűk.
Nem, hát mondjuk én azért rendben, több helyre is próbálok szólni, szóval a szélső jobboldali európai pártok alul ki kellene húzni a a szőnyeget. Éppen a migráció kérdésében, mert valóban nem lehet egy embertelen politikát folytatni, és nem lehet több tízmillió nem európai hátterűt visszaküldeni, hát hiszen már legtöbbjük Európában született. De azt az engedékenységet, ami mondjuk a mecsetekben eddig folyt, a lázítás a befogadó ország ellen, amit köszönöm Franciaországban látunk, de hát Nagy-Britanniában is szörnyű gyilkosságok is történtek, tehát ezzel valahogy föl kell venni a küzdelmet, és azt gondolom, hogy ebben akár Rubióra is érdemes hallgatni.
Akkor maradjunk még Rubió beszédénél egy mondat erejéig, vagy egy gondolat erejéig. Ő erősen kritizálta az ENSZ-t, amit megtesz maga Trump elnök is rendre, hogy nem sikerült békét teremtenie, hogy ebben a, ezen a téren használhatatlan, mint egy megágyazva annak a béketanácsnak, ami Trump kezdeményezésére és elnökletével éppen a napokban ülésezik.
Hát, hogy általában azt kell látni, hogy már az előző elnöksége idején sem, tehát az első ciklusban sem volt a multilateralizmus legnagyobb barátja Donald Trump. Tehát ő alapvetően...
kilépett egy csomó ENSZ, és nem csak ENSZ intézményből.
Igen, és hát ő azt mondják róla, hogy a háttere miatt is üzletemberként ő nem szeret szélesebb körbe tárgyalni, neki a kétoldalú tárgyalások állnak jól, ő abba tud igazán érvényesülni, és nem szereti ezeket a formátumokat sem, ahol mondjuk az asztalnál több egyenlőbb fél ül, és nem ő van a domináns pozícióban. Tehát ilyen szempontból nem igazán kedveli ezeket az intézményeket. De azért azt érdemes látni, hogy pont a napokban aláírta az amerikai finanszírozását az ENSZ-nek, tehát hogy azt a törvényt, ami lehetővé teszi, hogy azokat a pénzeket, amit az ENSZ az elmúlt két évben nem kapott meg az Egyesült Államoktól, amelyik a legnagyobb finanszírozója, az a nagyon közeli jövőben kiutalásra kerüljön, amire azért volt szükség, mert már az is felmerült komolyan a kínaiak részéről, hogy adott esetben befogadják az ENSZ-t, és sokkal inkább hajlandóak lesznek finanszírozni. És itt megint megjelent az a vetélkedés, ami majd a következő egy, két, vagy akár több évtized, vagy évszázadot meg fogja határozni, ez az amerikai-kínai vetélkedés. Rögtön az amerikaiak aláírták ezt a törvényt, és rögtön a vitáik egy része az ENSZ-el eltűnt, ettől függetlenül a béketanács tulajdonképpen, mint versengő intézmény jelenik meg, de nagyon, igen, de nagyon nehéz komolyan hangzik. Nagyon nehéz komolyan venni, és nagyon nehéz... Tehát nem gondolom, hogy bárki komolyan számol egy olyan intézménnyel, ami saját alapszabálya szerint nagyjából két évig működőképes, hiszen bele van írva, hogy az elnöke az élethosszig Donald Trump lesz. Most miután az ő elnöki ciklusa lement, nem hiszem, hogy túl sokan komolyan fogják venni még volt elnökként Donald Trumpot annyira, hogy ebbe sokat investáljanak.
Ehhez még hozzátenném azt, hogy az ENSZ-et sokan sóhivatalnak tekintik már évtizedek óta. Ebben van is igazság, de múlt héten a Válasz Online-on írtam egy hosszabb publicisztikát a nemzetközi rend válságáról, és abban kifejtettem alaposabban, hogy az ENSZ működésének vagy mondjuk egy tehetetlensége az elsősorban abból fakad, hogy a biztonsági tanács, amelyben vétója van a nagyhatalmaknak, abban legalábbis két olyan antidemokratikus, autokratikus hatalom van, amely mindig meggátolta, kezdve Koreától, akár 56-ot is, meggátolta az ENSZ, hogy megfeleljen annak az eredeti funkciónak, aminek szánták, hogy a békét valóban és a nemzetközi jogrendet biztosítsa. És hát valóban hát az a Peace Board, amit a magyar fülnek ráadásul eléggé rossz emlékeket ébresztő béketanácsnak szoktunk fordítani, ennek erre valóban nincs semmi esélye, úgyhogy lehet, hogy még a két évet sem éri meg, vagy legalábbis se, hát ő mind működőképes, és még egyet kell hozzátenni, hogy az eredetileg a gázai konfliktus rendezésére született meg, abban talán még lehet valamit elérni ebben a keretben is, de hát valójában ez a Peace Board is csak néhány erős állam, elsősorban az Egyesült Államoknak a döntő bírói szerepét erősíti. A többi ország statiszta lesz ott, köztük Magyarország is, hogyha ezt a elég drágának ígérkező mulatságot mondjuk hát vállalja ez a konfliktus. kormány.
Bár te két autokrata kormányt emlegettél korábban, ez feltételezem, hogy a Szovjetunió, illetve majd Oroszország és Kína.
Így van.
Gondolhatatik közben, de van ki külügyminiszterhez hasonlóan, aki Münchenben kijelentette, nagyjából azt mondott, hogy igen, igen, hát ez az ENSZ, ez nem feltétlenül tökéletes, újra kéne éleszteni, de még mindig jobb, mint egy tételezzük föl béketanács, ezt ugyan Wang Yi külügyminiszter nem jelentette ki.
Egyértelműen, és azért ne felejtsük el, hogy az ENSZ-nek van egy sor szakosított intézménye, amelyek viszont működnek, legyen az mondjuk a klíma egyezménnyel foglalkozó, a World Health, vagy a World Health Organization, az
egészségügyi. Amiből kilépett a...
Igen, az Egyesült Államok kilépett, hát én azt gondolom, hogy ez se annyi végleges. Ugye mondják azt, hogy hát a trumpizmus nem érhet véget azzal, hogy ő elköszön az elnökségtől, de azért én azt hiszem, hogy Egyesült Államok még vissza fog lépni, hiszen nem teheti meg magát, nem teheti meg azt, nem engedheti meg azt, hogy a világ sok-sok fontos ügyében ne legyen ott az asztalnál.
Akkor folytassuk még onnan talán, és ez is ebbe a gondolatkörbe illik, hogy ki van ott Washingtonban ezen a mondjuk úgy béke tanács, béke fórumon, hiszen ha Európát vesszük például, akkor Orbán Viktoron kívül a bolgárok jelentkeztek még be teljes jogú tagként idézőjelbe, hiszen ennek a béketanácsnak az egyik vezetője is egy volt bolgár miniszter, nem tudom miért esett rá a választás, azon kívül, hogy a Közel-Keleten is szolgált nagykövetként. De az európai nagyhatalmak és például a szomszédváraink is inkább megfigyelőként vannak jelen. Sőt, a Trumppal meg Orbán Viktorral tán inkább szimpatizáló Navrocki, Karol Navrocki lengyel elnök sem ment el.
És én úgy tudom, hogy Bulgária is már visszakozott.
Igen,
már
Bulgária igen, sincs igen. Benne. Jól lehet, az egyik főnöke egy bulgár diplomata
ennek
lenne.
Egyébként belpolitikai okai vannak, hiszen megbukott a kormány, és aki az ügyvivő kormány az már nem a GERB-hez kötöttő, tehát az ügyvivő kormány.
5 éven belül, nem tudom, 7.-8. választást írták ki.
Igen, igen, de most igazából a politikai rendszer is átalakult, de nem akarok Bulgária felé elindulni. Látható, hogy Európában azért egység volt azzal kapcsolatban, hogy nem akarnak ebben részt venni. Túl azon, hogy adott esetben ennek a pénzügyi vonatkozásait sem szeretnék vállalni. Tehát ez az 1 milliárd dolláros tagdíj függetlenül az adott ország méretétől és gazdasági súlyától azért egy érdekes kikötés.
Innen folytatjuk pillanatokon belül.
Kilátó.
Ez tehát a Kilátó, a Klubrádió külpolitikai vita műsora, bár itt parázs vitára nem nagyon van kilátásunk. A beszélgetés, maradjunk ennyiben, résztvevői Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, nagykövet, illetve Barta Dániel, az Euróatlanti Integrációs és Demokrácia Alapítvány igazgatója. Na, ezt kedvelik a rádióbemondók is, amikor ilyen hosszú címeket kell sorolni. Tehát folytassuk onnan talán, Münchenen túllépve, de csak annyiban, ahogy Rubio is túllépett, hogy mit sugal Európának, mit sugal Brüsszelnek, hogy menten elment ebbe a két Moszkvával szimpatizáló európai kormányhoz, Pozsonyba és Budapestre.
Igen, hát én már egy jó ideje úgy látom, hogy igaz az, hogy Magyarország lett Putyin trójai falova. De most már azt is látható, hogy azt is mondhatjuk, hogy most már két országnak a trójai falova, Trump országának és Oroszországnak, az Orosz Föderációnak, és valóban ez a két látogatás mondjuk egy rossz üzenet Európa számára, ugyanakkor hát egy jó üzenet a hivatalban levő szlovák, illetve magyar kormány számára.
Hát az az apró különbség azért, hogy Orbán esetében, vagy a kormány esetében számos vétóról kaptunk hírt, ahol igen, Fico bírálta ezeket az intézkedéseket, majd megszavazta.
Igen, hát ő egy óvatosabb duhaj, már csak azért is, mert az ő belpolitikai pozíciója sokkal gyengébb jelenleg, mint Orbáné, akinek ugye kétharmada van, egyelőre legalábbis, és hát a látogatásnak inkább szóval Magyarország volt a fontosabb Szlovákiával szemben, nem csak azért, mert egy nagyobb ország, azért is, mert a mondjuk a Trumphoz húzó világban Orbánnak kétségtelenül egy fontos hangos szerepe van. Azon kívül pedig hát azért pár órát tartott Pozsonyban, Magyarországon mégis itt aludt, ő lehet, hogy erre is mondjuk lehet büszkélkedni, de az igaz, hogy rendkívül szokatlanul határozottan támogatólag nyilatkozott a jelenlegi hivatalban levő miniszterelnökről.
Én, mint egy a kampányát segítve.
A kampányát segítve. Megjegyzem, én, mint egykori Washington nagykövet, jól emlékszem arra, hogy amikor az ifja Bush volt az elnök, és akkor is napirende volt 2002-ben még a választások előtt egy nem hivatalos, de egy nem hivatalos washingtoni útja Orbánnak, akkor azzal hárították ezt el, hogy az Egyesült Államok nem szokott a választások előtt beavatkozni egyes országokba, még azt is hozzátette Bush elnök, hogy azonban azt várja, hogy Orbán megnyeri a választást, és akkor majd szívesen látott vendég lesz. Úgyhogy én azt hiszem, lehet, hogy rossz jósoljuk, hogy a történész az nem szeret jósolni, mégis, hogy a magyar társadalmat kevéssé fogja az izgatni, hogy most Rubio, vagy akár esetleg Trump személyesen kampányol a miniszterelnök mellett.
Hogy néz ki ez európai vertikumban, hiszen ezen a müncheni konferencián azért például az Európai Bizottság elnökasszonya, vagy a brit miniszterelnök, aki egyébként maga otthon is szorult helyzetben van, lássuk be, nem csak András Herceg okán, hanem a különböző kabinett tagjainak lemondása révén. Tehát itt voltak olyan tanácskozások, ahol Európának nagyobb függetlenséget, stratégiai önállóságot próbáltak kimunkálni, például az európai védelmi miniszterek tanácskozásán, vagy éppen az ezt követő belga kastélyban tartott konferencián újfajta szavazási rendet, hogy megerősödjön Európa. Mik a kilátásai ennek?
Hát Európa nagyon nehéz helyzetben van, és szerintem, hogyha összerakjuk az, ami elhangzott Belgiumban és elhangzott Brüsszelben, akkor nem az, hogy kilátástalan, de hogy ezek egymásnak ellentmondó dolgok, amiket egyszerre kezelnünk kell, tehát egymást kioltó problémák, vagy erősítő problémák. Tehát egyrészt ugye ott van az előretörő populizmus, amire... És a szélsőséges pártok megerősödése, amire általában az a válasz mindenhol, hogy egy fajta szociális osztogatás bőkezűséggel próbálják kifogni a szelet a vitorlájukból. Másrészt ott van a belgiumi találkozáson is elhangzott, vagy felevenített drági terv, ami most már fél éve napirenden van, de nagyot nem léptünk előre az ügyben, hogy ezt el is kezdjük végrehajtani, ami Európa versenyképességéről szól, ami arról szól, hogy nagyjából az európai GDP legalább 5%-át innovációra kéne fordítani, a tőkepiacokat egységesíteni kéne. Ugye arról volt szó most Belgiumban, hogy nem közös piac, hanem egy piacra lenne szükségünk, a piacra, és ehhez egyszerűsíteni kéne a bürokráciát az Európai Uniónak.
Ez is a szavazási rendjét is.
És a szavazási rendjét is, tehát ez is egy nagy politikai és gazdasági befektetést igényel, és közben ott van az, amiről részben München szólt, hogy meg kell erősítenünk és felelősséggel válnunk a saját biztonságunkért, amirehez vállaltuk, hogy a GDP 5%-át tulajdonképpen a védelmi kiadásokra fordítjuk. Tehát, hogyha ezt összeadjuk, hogy innovációra 5%, védelemre 5%, ráadásul a szociális költségeket sem akarjuk megvágni, sőt, akkor nem látszik az, hogy ezt Európa miből tudja finanszírozni egy olyan alacsony növekedés mellett, ami tulajdonképpen a fő kérdése is a Draghi jelentésnek, hogy Amerika és Kína sokkal gyorsabban fejlődik, mint Európa. Tehát Európa egy erős csapdahelyzetben van, és nem látszik az, hogy honnan kéne megfognia ezt a problémát ahhoz, hogy kikerüljön ebből a csapdahelyzetből. Úgyhogy nem véletlen, hogy a jelentések megvannak, a problémát azonosította Európa, de még a megoldás az azért annyival nem került közelebb.
És hát itt vannak ezek a kis közép-európai országok, ahol, mint mondtam, a lengyel elnök nem ment el erre a béke konferenciára, akkor nem mondom a béke tanács átkos kifejezését. Itt van Szlovákia, Magyarország és Csehország ügye az orosz olaj- és gázszállítások kapcsán, ahol külön úton járnak, de egyelőre feloldhatatlannak látszik. Én úgy emlékszem, hogy te voltál a külügyminisztere Magyarországnak, amikor a visegrádi négyek megalakult, illetve akkor még hármak voltak, hiszen Csehszlovákia egységes volt. Nem érzem azt, hogy ez a kibontakozás útjára lépett volna ez a szerveződés.
Igen, hát éppen tegnap előtt volt a 35. évfordulója a visegrádi nyilatkozatnak. Talán nem is egészen véletlen, hogy Magyarországon nem emlékeztek meg erről, nekem is nem vettem észre, pláne az, hogy engem megkerestek volna, mert sajnos Valenza volt lengyel elnök mellett, én vagyok az utolsó túlélője azoknak, akik ezt annak idején 1991-ben létrehozták. Én azonban régebben is azt gondoltam, amikor Visegrádot már szinte temették, hogy én nagyon remélem, hogy ez csak egyfajta hát szendergés, vagy hát olyan álom, amiből fölébredt, fel fogunk ébredni, mert erre szükség van. Nem feltétlenül talán a visegrádi négyben, de Közép-Európában vannak Horvátország, Szlovénia, ide venném szívesen Romániát is, és Bulgáriát is. Ezek olyan fontos közös érdekek fűzik össze ezeket az országokat, nem utolsó sorban akár a keleti diktatúrákkal szembeni jogos aggodalom, félelem, hogy erre szükség van. És hát ugye Lengyelország azért nincs benne ebben a mondjuk a Visegrádot szétzüllesztő csoportban. A cseh miniszterelnök is azért egy óvatosabb ember. Úgyhogy...
Na de nagy... hát azért ott is a kormányfő a politikát legjobban befolyásoló erő, még akkor is, hogyha a cseh elnöknek van vétójoga bizonyos dolgokban, és élt is vele a kormány.
Élt vele, úgyhogy ez egy nagyon is mondjuk hát megnyugtató, hogy Pavel személyében egy ilyen kiváló elnöke van Csehországnak. És én azt is föltételezem, hogy lesz hamarosan egyfajta kiábrándulás ebből a jelenlegi cseh kormányból, különösen a külügyminiszteréből, aki egy elég furcsa figura. De Lengyelországról kell beszélni. Lengyelország semmiképpen sem fúj egy követ Orbán miniszterelnökkel.
És például az orosz politikában.
Hát elsősorban az orosz politikában.
Igen, is ez... egyébként az európai szélső jobbot sem egyesíti. Tehát ott
igen,
is
ott is, igen, meg hát akár az állítólagos szuverenitást védők számára azért Trump egyes lépései vagy fenyegetései szintén hát azért a szuverenitásba gázolók. De visszatérve tehát Visegrádhoz, én nagyon ez most nem egy belpolitikai beszélgetés, és talán nem is elvárt, hogy erő, de meg kell mondanom azt, hogy a magyarországi választások eredménye befolyásolni fogja döntő mértékben nem csak Magyarország jövőjét, hanem Visegrád jövőjét, sőt Közép-Európa jövőjét, hanem túlzás még Európa jövőjét is. És a lengyel választásokat, meg a szlovákiait is föltétlenül ugye követik a ilyen vagy olyan példát, és Lengyelországban, amennyiben a jelenlegi kormányfő Tusk maradt hivatalban a következő választások után, és Magyarországon egy más politika jönne, akkor Visegrád új életre kelhet, 2-3 vagy akár 4-es formációban.
Ha már itt a versenyképesség ilyen-olyan formában szóba került, Európa versenyképessége, akárha katonai versenyképessége és a felfegyverkezés, az 5%-os küszöb, amit Trump szabott meg az országok, egyébként ezt a lengyelek teljesítik tulajdonképpen ebben a térségben.
Akkor hagyd mondjak csak közben, hogy ez ijesztően hangzik, hogy 5% védelmi kiadás, amikor még a 2%-ot is nehéz elérni, de ebben olyan infrastruktúrális lépések...
3,5 plusz más.
Tehát azért nem azt jelenti, hogy akkor ebből mind fegyvereket, puskákat, ágyukat, drónokat akar vásárolni Európa.
Igen, ez a csatlakozó infrastruktúráról is szól. Tehát azért ugye alapvető problémája ennek a térségnek az, és a visegrádi együttműködés egyik célkitűzése most már lassan évtizedek óta, hogy ezeket az észak-déli összeköttetéseket megvalósítsuk, ami mondjuk egy háborús helyzetben is kulcsfontosságú lenne, hogy legyenek működőképes vasútvonalak, ahol a katonai eszközöket szállítani lehet észak-dél irányban, vagy legyenek olyan utak, amelyek összekötik ezt a térséget.
Meg hidak, meg alagutak.
Hidak, ez fájó. És ezek képesek legyenek akár katonai eszközök szállítására is. Tehát nem elég, hogy egy út alkalmas arra, hogy egy személyautó közlekedjen rajta, ahhoz, hogy valódi közös védelem legyen, és ki tudjunk egymás mellett állni. ahhoz az is, arra is szükség van, hogy adott esetben a katonai eszközök is eljussanak északról, délre, délről északra. Úgyhogy itt azért nagyon nagy részben ilyen infrastruktúrális fejlesztésekre lenne szükség, amire amúgy is szükségünk van, és a kereskedelmi okokból és polgári infrastruktúra szempontjából is nagyon fontos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a 1,5% ennek helye lesz, és jól el lehet költeni.
Jó, akkor ha már az észak-dél ellentétet, vagy összekötendőségét említetted, hogyha versenyképességről beszélünk, észak és mondjuk így ezek a dél kelet-európai országok összehasonlítását, nemrég közzétették a legfrissebb korrupció ügyi kimutatást az ENSZ-ben, vagy egy szakosított részlegében. Hát itt az északi országok mindig élen járnak, mint a legkevésbé korruptak. Ugyanakkor az Európai Unión belül a kimutatás szerint Magyarország, illetve Bulgária áll a fenéken.
Igen, hát ugye a magyar társadalom, ha nem is eléggé sportol, de a sportot szereti és a jó helyezéseket, de azok a helyezések, amelyekben Magyarország jeleskedik hátul, azok nagyon szomorúak. A kontraszt viszont valóban az észak, a boldog észak, a skandináv országok, amelyek viszont ezekben a mutatókban is, meg az életminőségben is, és a korrupciómentességben az élen vannak. Én, mint aki Oszlóban töltöttem, hát nem olyan sok időt, mert amikor már vállalhatatlanná vált a magyar külpolitika, akkor én lemondtam, de akkor is onnan is szorgalmaztam azt, hogy legyen egy északi nyitás. Ugye szó volt egyébként adott a becsődölt keleti nyitásról is, mennyivel több haszna lett volna is lenne, és remélem, hogy lesz is a jövőben, az északi országokkal elmélyíteni a kapcsolatokat. Ez még a energia szempontjából is fontos lehet, hiszen Norvégiának óriási tartalékai vannak. Én úgy értesültem, hogy ők akár milyen mennyiségben tudnának szállítani, ha közreműködnek a befogadó vagy vásárló országokat infrastruktúra, mondjuk a vezetékek kiépítésében. Úgyhogy Lengyelországnak már van is ilyen kapcsolata, úgyhogy itt is mondjuk amennyiben a Visegrád nem csak a közlekedési infrastruktúrában, hanem mondjuk a energiában is megerősíti a már létező és továbbfejleszti a létező kapcsolatokat, akkor a magyar energiabiztonságot nem csak az Adria vezeték tudja biztosítani, hanem északról is. Tehát a summa az, hogy az északi demokráciákat, azokat igazán nem szabad temetni, sőt a migráció kérdésében is én ott látok egy olyan változást, egy jó szándékú, kicsit naívnak mondott politikával szemben, Svédországban egyértelműen és Norvégiában is megvan a tendencia, hogy nem válva mondjuk embertelenné, de ott is változtatni azon a politikán, ami ott is a szélső jobboldalnak, vagy a szélső jobboldalnak nevezett nem is olyan szélsőséges pártokat erősíti.
Hát minden relatív. Na most még mindig a katonai fejlesztéseknél maradva, végtére is elhangzott itt már, hogy az ENSZ-ben van öt olyan nukleáris nagyhatalom, ami vétójoggal rendelkezik, és ebbe beletartozik Anglia, ami az Európai Uniónak már nem tagja a Brexit óta, és Franciaország, de mennyire képes ez a közös Európa, akár az Egyesült Királyságot is beleszámítva, nukleáris téren ellensúlyt alkotni Oroszországnak?
Hát
Szó van arról, hogy a németek is nukleáris ernyőt kérnek maguk fölé, hogyha az amerikaiak leszakadnának.
De az atombombáról lemondott Merz kancellár.
Igen, igen, igen.
De német repülőgépeket hajlandó erre biztosítani.
Igen, tehát hogy én nem látom azt, hogy mennyiségben, minőségben nekünk kéne, vagy tudnánk versenyezni Oroszországgal, aki tulajdonképpen folyamatosan bővíti most is a nukleáris arzenáját, és nem gondolom azt, hogy a nukleáris proliferáció lenne az, ami igazából képessé teszi Európát arra, hogy egy orosz fenyegetéssel szemben fel tudjon lépni. Itt tulajdonképpen a hagyományos erőket kell Európán belül olyan szintre fejleszteni, hogy ne legyen kedve Oroszországnak ahhoz, hogy megpróbálja, vagy megnézze azt, hogy mennyire szolidáris ez a NATO, vagy az Európai Unió, mennyire hajlandó érvénybe léptetni azokat a kölcsönös közös védelemre vonatkozó cikkelyeket, amely mind a két szövetség alapszabályában szerepel. És ehhez a létszükséglet az, hogy azokat a képességeket, amelyeket kizárólag most az Egyesült Államoktól tudunk megszerezni, azokat önállóan is képesek legyünk biztosítani, illetve a másik az, és ez az igazi problémánk az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy Oroszország hadipara felpörgött, és iszonyatos mennyiségben képes előállítani olyan eszközöket, amelyekkel tulajdonképpen most le tudná radírozni a térképről az európai hadseregeket. Elsősorban a drónképességek ezek, ahol Európa nagyon lemaradt. És ezeken a területeken, ahol önállóan mi nem vagyunk képesek arra, hogy Európát megvédjük, itt kell igazán fejleszteni, és kulcsfontosságú lesz az, hogy képesek vagyunk-e 5-10 évben belül ezt a drónvédelmi képességet közösen, mint Európai Unió, vagy európai országok felállítani.
Az sem véletlen, hogy miközben erről az 5%-os küszöbről, illetve az észak-keleti, főleg észak-kelet európai országok védelmi kiadásairól beszéltünk. Nos, éppen azok, bocsánat, azok az országok járnak az élen ezen a téren, Lengyelországról beszélhetünk, a három balti államról, akik legközvetlenebbül fenyegetve érzik magukat az Ukrajnában immár lassan negyedik éve zajló orosz agressziótól. És ennek a háborúnak volt a következménye az is, hogy évszázados semlegességüket föladva a finnek és a svédek beléptek a NATO-ba.
Igen, hát Putyin valóban megérdemel a NATO-tól egy oklevelet, hogy a NATO bővítésnek az élharcosává vált. Tehát itt a vicceket félretéve valóban aggasztó a helyzet Európában, de nem úgy, ahogy itt a magyar propaganda állítja, hogy Európa háborút akar, Európa békét akar, és a békén...
Hát nem a magyar propaganda, hanem annak a java része a kormánypárti része.
Hát a kormánypárti propaganda, hát én azt tekintem propagandának, hogy a független médiát ezt nem látom, hogy az egy ilyen propaganda orgánumokból
állna. Ezután is köszönjük.
Úgyhogy nem, a fontos, szóval a régi római mondást szoktam idézni, civis pacem para bellum, tehát ha igazán békét akarsz, ahhoz erősnek kell lenni.
Készülj háborúra.
Készülj a háborúra, de akkor nem lesz háború. Tehát éppen ez a válasz erre a riogatásra, a rémhír terjesztésre, hogy igen, valóban szükség van Európa erősödésére, és ebben furcsa módon talán hálásak is lehetnek Trump elnöknek, szoktam, hogy egy blessing in disguise, tehát egy áruhába levő áldás szerencse, ugyanis ő kényszeríti Európát az ébredésre, fölébresztette, és a készségesek, tetrekészek koalíciója már létrejött, úgyhogy én az európai vezetőkben meglátom a kellő erét és koncepciót, az európai választókat kell még meggyerni ehhez, hogy a választásokon ne a hamis istenekre szavazzanak, úgyhogy Európa kezében van a jövője, és hogyha mondjuk az európai társadalmak fölébrednek és látják ezeket, akkor nincsen okunk félni, és akkor a béke megmarad.
Kilátó.
Úgy gyorsan. Ez továbbra is a kilátó, nem? Még egy hajránk van, még 11 perc áll nagyjából a rendelkezésünkre. És hát annyi témát vetettem föl az elején, hogy ugyanonnan folytassuk, ébresztő. Jeszenszky Géza a vendégem, illetve Barta Dániel, és ha már itt az orosz-ukrán háborút elkezdtük pedzegetni, és itt az elmúlt napokban Genfben voltak olyan tárgyalások, ezúttal már három résztvevővel, hiszen orosz-ukrán-amerikai részvétellel zajlottak, nos, azok a békéhez fűzendő remények mennyire jutottak közelebb az emberiséghez?
Semennyire. Ameddig az orosz delegáció ilyen tagokból áll, addig ne is várjuk. Tehát, hogy
olyan instrukciókat kap a delegáció.
De már az delegáció összetétele sugallja azt, hogy az orosz fél mennyire veszik komolyan a tárgyalásokat. És ez azért erre lehetett számítani a delegáció összetételéből és a vezetéséből, hogy ők nem igazán nem is rendelkezhettek olyan mandátumban, hogy itt érdemi egyezmény szülessen a felek között. Itt Oroszország azt akarta demonstrálni, hogy ők odaülnek az asztalhoz, és nem rajtuk múlik a megegyezés kizárólag, hanem lehet mutogatni még az ukránokra is, hogy nem fogadják el a feltételeket. De de én azt gondolom, hogy Genfbe egyáltalán nem jutottunk közelebb. Az, hogy valamilyen formátumban tárgyalnak a felek, az legalább az ajtót egy résnyire nyitva hagyja, de Oroszország nem akar megegyezni még, és nem, semmilyen szándék nem látszik a Kreml részéről, hogy megegyezzenek, bármit engedjenek ebben a kérdésben, és bármilyen ajánlattal állna elő most Ukrajna, biztos, hogy annál egy picivel mindig többet kérne Oroszország, úgyhogy én nem vagyok annyira optimista azzal kapcsolatban, hogy akár idén közelebb jutnánk a békéhez. Biztosan a választásokig szerintem nem fogunk, tehát azért a budapesti békecsúcsa kampányhajrában nem fog létrejönni, de sajnos úgy érzem, hogy azért ez a háború még eltarthat egy ideig, legalábbis nem látszik orosz részről a szándék, hogy véget érjen.
Ez nagy kérdés, hogy például Trump milyen nyomást gyakorol, és kire, mikor Putyinra, mikor az utóbbi időben inkább Zelenszkijre, mint aki nem tesz olyan engedményeket, hogy egy 90-95%-ban elkészült egyezménycsomagot aláírjanak. Miközben az oroszoknak további területi követeléseik vannak, egy szuverén elnök szerintem ilyen területi követeléseket nem fogadhat el, úgyhogy én is meglehetősen pesszimista vagyok.
Igen, hát az én hivatásszerűen történész vagyok, és az első világháborúval nagyon intenzíven foglalkoztam. Sajnos ez a háború nagyon sokban emlékeztet az első világháborúra, nem csak azért, mert több mint 4 évre számíthatunk, hanem az is végkimerülésig tartott, és láthatóan, hogy egyik fél sem kész arra, hogy valamiféle kompromisszumot keressen. Putyin le akarja gázolni Ukrajnát, és itt meg kell jegyezni, hogy Ukrajna nem csak önmagát védi, hanem valóban Európát védi. Mert azok a veszélyek, amikről pár perc előtt beszéltünk, azoknak előfeltétele, hogy Ukrajnát ne tiporja le Putyin, mert akkor válik veszélyessé, hogy tovább megy Baltikum felé, megtámadja Észtországot, persze csak az orosz kisebbség védelmében. Úgyhogy
erre hivatkozott.
Hát a Hitlernél is persze ez régen.
De nem már, mert most is. Moldáviában, Grúziában, mindenütt, aztán igen. A Krím kapcsán.
Csak azért mondom, mert Hitlertől tanulta ezeket. Minden esetre, tehát Ukrajna valójában nagyon fontos nemzetközi érdek, és különösen európai érdek, hogy tartsa magát, és itt nagyon szomorú az, hogy az Egyesült Államok kezében lett volna, nem Oroszország legyőzése, mert szoktam mondani, hogy arról nem volt szó, hogy a Kreml csúcsára kitűzik az ukrán lobogót, vagy esetleg az Európai Unió lobogóját, hanem visszaszorítják a nemzetközileg érvényes határaihoz. Ezt sokan úgy látják szakértők, katonai szakértők, hogy a háború kezdetén erre lehetőség lett volna. De sohasem késő, hogyha azokat az eszközöket megkapná éppen Amerikától Ukrajna.
Ja, és az európaiak megvennék Amerikától.
És megvennék. Én azt gondolom, hogy ha ez Amerika adja, akkor talán kiszorítjuk ezt Európában. Hogyha szembenézünk azzal, hogy mi a tét, mert a tét itt nem, hogy már beszélhetünk erről, nem csupán Ukrajna, hanem, és nem csak Európa, hanem Oroszország, mint egyáltalán az agresszorok jövője. Kína is figyeli ezt a háborút, egyrészt ölbetett kézzel, neki nagyon jó az, hogyha Európa is gyengül, Oroszország is gyengül, hát Kína...
Kína azt figyelte az ukrajnai orosz agresszió kapcsán, hogy reagál mindenre a nyugat, tehát mire számíthat, ha netán majd pár év múlva ugyanerre szánja el magát Tajvan esetében.
Igen, tehát a nagy kérdés azért az, hogy ki bírja tovább, nem csak Ukrajna, hanem Európa bírja tovább, vagy Oroszország. És itt a vélemények eltérnek, hogy az orosz gazdaság, hadigazdaság mennyire bírja ezt, és az visszatérve az első világháborúhoz, a központi hatalmak győztesnek látszottak. Hát Oroszország kiesett, az ellenség területén állomásoztak a hat, és gazdaságilag összeomlott. Úgyhogy nem jósolhatok megint, de ez az esetőség még fenyegeti Oroszország, ott, amit én nem fenyegetésnek mondanék.
Nem akarok morbid hasonlattal élni a történész professzorok fejtése után, de hát azért az első világháború is a Versailles-Washingtoni békeszerződéssel, vagy a trianoni szerződéssel, hogy leegyszerűsítve mondjam, végződő. Elképzelhető az európai határok, nevezetesen Ukrajna és Oroszország határának felülírása?
Hát a háború végén ez fog történni, tehát azért az ukránok is letettek arról, hogy a eredeti határaikat meg tudják őrizni. Én nem látom úgy, hogy bármilyen fegyvert tudnánk biztosítani ahhoz, hogy hogy Ukrajna vissza tudja szorítani Oroszországot.
Az elmúlt napokban volt egy-két
ez jelentéktelen ezek.
És a Starlinket tartósan megvonják?
Hát a Starlinket megvonják, mondjuk a orosz fél az megtudja, semmit nem jelent, nem sok, tehát most egyelőre van egy kommunikációs zavar Oroszországon, nem volt Starlink a háború első két évében sem orosz részen, tehát én azt hiszem, hogy sokat nem változtat, és azért nem változik igazán, mert most történt egy kisebb mértékű ukrán előrenyomulás, az azért történhetett meg, mert azokat a területeket szerezték vissza, amit elmúlt fél évben, egy évben szerzett meg Oroszország, és itt nem történtek meg az orosz erődítések. Hogyha megnézzük 2022-ben, hogy milyen területeket tudott visszavenni Ukrajna, azokat, ahol nem voltak orosz védelmi vonalak. Az orosz védelmi vonalakat sokszorosan kiépítették azóta Donyec megyében. Egyszerűen hiányzik az az élőerő ukrán részről, ami képes lenne arra, hogy visszaszerezze az ukrán területeket, és az a szomorú igazság, hogy már nincs is nagyon miért visszaszerezni. Tehát itt a lakosság egészen minimális része maradt meg helyben, kivéve délen, amit viszonylag gyorsan megszereztek az oroszok. Itt a lakosságot az elmúlt két évben módszeres terrorral vagy átállították, vagy internáló táborokba terakták. Egy részüket megsemmisítették az oroszok, tehát vannak ilyen táborok ezeken a területeken. A maradék, aki tudott, elmenekült, és nem fog visszatérni. Az iparból nem maradt semmi, és a földben pedig elképzelhetetlen mennyiségű robbanószer van, tehát mezőgazdaságra is alkalmatlan ez a terület. Nincs miért visszamenni, és nincs az a pénz, amiből újra lehet építeni. Amikor Ukrajnáról beszélünk, Strácz András mindig elmondja, én most igazából
Oroszország szakértői.
Ő tudásából élek itt, hogy amikor Ukrajna újraépítésről beszélünk, akkor ezeket a területeket nem számoljuk bele. Ezeket a területeket még sokszor annyi pénz lenne újjáépíteni.
Ezt a Krím kapcsán mondták annak idején már 10 évvel ezelőtt is, hogy ez a dolog eldőlt.
Igen, és úgy néz ki, hogy itt is eldőlt. Az a kérdés, és az a fontos ukrán részről, hogy azokat a területeket, amiket még nem fogaltak el az oroszok, azt ne adják oda csak úgy nekik, mert ezt kérik az oroszok, mert itt vannak azok az erődítések, amelyek megvédik Ukrajna belsejét Oroszországtól. Ha ezek a városok elesnek, akkor hosszú ideig a folyókig tulajdonképpen szabad útja van az orosz hadseregnek, és ezért olyan fontos az, hogy Ukrajna megtartsa ezeket biztosítékként egy későbbi orosz támadásra szemben.
Attól tartok, hogy az időnk lejárt, bár Jeszenszky Géza adós még azzal, hogy mi az a Starlink, legalább egy mondatban foglald össze, ha már kétszer is említésre került.
Ez az Elon Musk amerikai üzletember által egy olyan információs rendszer, amely
űrbéli technológiai kapcsolat.
Igen, úgyhogy mindenképpen a drónok használatát és egyáltalán a feldegzés befolyásolja.
Sajnálom, hogy egy esetleg készülő félben levő háborúra Irán körül nem tudtunk már szót ejteni, valóban lejárt az időnk, ilyen röpke egy óra. Ez a kilátó volt, nagyon szépen köszönöm Jeszenszky Gézának és Barta Dánielnek, hogy megtisztelték a műsorunkat. Benda Lászlót látták, hallották már, aki látni fogja. Úgyhogy találkozunk egy hét múlva, addig is minden jót.
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.